folytatjuk a krízisek és pofonokat. Pécsi Balázs luxus szakértő, szerkesztő újságíró a vendégem, aki könyvet is írt ebben a témában, és hát ott hagytuk abba, igazából egy gasztronómiai példát hoztál, hogy fogyaszt-e az az illető a képeken, a jól sikerült képein, vagy csak valami bárki által finanszírozható dolgot fogyaszt, magyarán iszik. Cikkeidben olvastam, és hogy további ilyen példákat hozzunk, ugye te arra hívtad fel a figyelmet, hogy mondjuk ha valami nagyon nagy logó van például, akkor az valószínűleg nem a legelitebb termék, meg ami még jobban tetszett, ugye, amikor azt mondtad, hogy egy fokrémtartó neszeszert sütnek el pénztárcának, tehát amikor láthatóan
táskának,
ami nagyon mellé, meg ilyen, ezeket vegyük már egy párat végig,
jó,
hogy ezek
hát
még...
ez a budapesti utcán is abszolút szembe jöhet. Igen, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, hogy ez nem furcsa, hát az a magyarázata, hogy ezeknek a nagy luxus márkáknak a legolcsóbb terméke, ami már van logó, és mondjuk ebből a szövet vagy bőr anyagból készül, az a neszeszer. És hát végül is honna alá csaphatja az ember, mondjuk alapvetően fokrém és dezodor utaztatásra való, de sokan ezt táskának nézik. Hát ezt mindenki képzelje el magát, hogy az otthoni neszeszerét, ami most lehet, hogy nem tudom, LV vagy G mintás, azt úgy indul el reggel otthon a lakásból, hogy az van a hóna alatt.
És bízhat abban, hogy az csak nagyon kevesen szúrják ki például?
Aki látott már neszeszert, azt szerintem kiszúrja. Tehát, hogy...
Sokat képzel. Lehet egyébként.
Szóval, hogy nekem ez kicsit nevetséges, hát nem kicsit, eléggé, és hogy arról van szó, amit te is mondtál, az a logó ez a terülő minta, a logó minta viselés. Hát figyelj, alapvetően azért az old money-n, tehát most gondold el, hogy olyan emberekről beszélünk, akik akár több száz éves vagyonokat adogatnak át egymásnak, tehát netalántán a európai történelmi arisztokrácia tagjai, tehát hogy ott az nem menő, hogy tetőtől talpig hirdető oszlopnak öltözzél. Most jelenleg valóban van egy ilyen trend, ugye a divatban, visszajöttek ezek a 90-es évek erőteljes logomániája, és most tényleg ezek az oltári nagy logók hódítanak, bár bejött most egyébként ez a csendes luxus irányzat is, ez a quiet luxury, ami ugye pont, hogy igazából kicsit ilyen spanyol viaszként próbálja eladni az old money-nak az öltözködését, igazából hát a kultúrált felöltözést szeretné ezt most egy új szóba belecsomagolva hype-olt tenni. Ettől függetlenül ez a logománia, ez még kitart, sajnos.
Járművek, autók. Olyan előfordul, mert ugye szokták mondani, hogy a bérelt autóval jön, vagy a rendszámából kiderül, vagy múlt héten más ment azzal, ilyesmi lebukások, mennyire vannak benne a pakliba? Vagy nem a sajátjával showing off-ol, nem a sajátjával vág fel valaki.
Én azt gondolom, hogy alapvetően az nem bűn, hogy az ember leasingel egy autót. Tehát, hogy sokan ezt csinálják. Az egy másik kérdés, hogy nem tudom, tehát, hogy az ember kicsit így többet szeretne magáról mutatni.
Na most nem a leasing fogalmát mondtam, természetesen ez egy üzleti döntés, és jobban megéri nekem leasingelni, mint nem, és mire gondolok. Arra gondolok, ha valaki egy fekete Ferrari-val döngeti péntek szombat éjjel, és vasárnap délelőtt meg visszaviszi, és azt mondja, hogy köszönöm, akkor kifizetem ezt a másfél napot.
Hát igen, nyilván nevetséges valahogy. Tudod, én igazából inkább onnan közelítem még ezt a dolgot, hogy például itt vannak ezek a, nem is tudom, ezek a kanári sárga, meg neon szöld színű Lamborghinik és Ferrarik, és nem tudom, ezek a sportautó márkák. Tehát, hogy nyilván azt az ember így talán elég hamar kitalálja, ezek nem grófok és bároknak az autói, hanem ugye valóban új vagyonok örökösei.
De saját autó.
Hát lehet saját, lehet leasingelt. Én mondjuk inkább ezt furcsálom, hogy nem furcsálom, mert értem, hogy ennek mi a kommunikációs üzenete. Feltűnő legyen, minden szem rászegeződjön, emlékezetes legyen, hozzájuk kötődjön, mondjuk már annyi ilyen neonzöld, meg kanári sárga sportautó van, hogy már még csak azt sem merném mondani, hogy ez különleges.
Hát ez a megveszlek kilóra, ugye ez az üzenete ennek a műfajnak.
Igen, meg hogy nyilván ki, hogy kilóg a konformzónából, nem fekete, fehér, fehér, ezüst, piros, és ezeket a hagyományos autószíneket preferálja, hanem egy ilyen nagyon, mint hogy egy ilyen nagyon personalizált autó legyen, ami mondom már olyan szempontból annyira nem personalizált, hogy rengeteg ilyen neon színű autó van.
Mi a helyzet akkor a általam ismert egyik legdrágább műfajja, pedig biztos vannak drágábbak, az ingatlan. Uh-huh. Tehát ugye azt szoktuk gondolni, hogy az autóját nagyon sokan látják az embernek, tehát sokan gyúrnak arra, hogy akár az erejükön felül válasszanak maguknak akár leasingre, akár eladósodó autót, de hát aztán, amikor hazamegy, akkor ott vagy albiba megy haza, vagy pedig valami jóval szerényebbe, vagy legalább szerényebbül berendezettbe. Ez szerinted jellemző, vagy van ilyen tendencia?
Abszolút jellemző, ez a mi régiunkra kifejezetten jellemző az, hogy a ruha, ékszeróra, kozmetikum, tehát hogy először arra költünk nagyon szívesen, ami rajtunk van, és hiszen hogy az autó sincs mindig velünk, hát azt úgy leparkolgatjuk. Arra költünk legszívesebben, ami velünk van, telefon, és utána jön...
Ezek a kiegészítők, meg ruha.
Bármi, ami az életünk legtöbb pillanatában velünk van, és azzal ugye veredhetünk, utána jön, és akkor szépen lecsorgunk addig, ami az életünk legkevesebb pillanatában látható másoknak, az az ingatlan, hiszen ugye az ember általában oda egyedül megy haza, persze nyilván adhat vendégséget, de mondjuk ezen a szinten, aki így él, amit te is mondtál, ott nem jellemző, hogy mondjuk az üzletfeleit a...
Nem hazahívja.
Nem tudom, a vinil padlós lakásba hívja, így van.
És vajon feszíti őt egy kontraszt ilyenkor? Ez inkább pszichológiai kérdés, hogy...
Nem tudom, én nem így élek, szóval azt nem tudom, hogy...
Jó, hát tudom, de te kutatod.
Ki mit feszít? Ez így van. Én azt gondolom, hogy mindenki szeretne valóban szép interjőrben is élni akár, de hogyha az anyagi lehetőségei végesek, akkor egyszerűen, és a többire is kell még költeni, akkor arra fog. Tehát, hogy ez tényleg, ez kimutatható számokkal, hogy a magyarok költési trendje az ilyen, hogy tehát a ruházattól irányul az ingatlan felé.
Lépjünk egy icipicit vissza, és ugyan abban maradtunk, hogy nagyon mélyen ebben nem fogunk belemenni, mert felhívtad a figyelmemet, hogy nem közösségi média szakértő vagy, de azért ezeknek a luxus, nem luxus, manipulatív megjelenési formáknak azért egy fő területe mindenképpen ott jelenik meg a közösségi médiában. Mi a helyzet azokkal a Insta sztárokkal, vagy hát bármilyen közösségi felület lehet ez, ahol azért a fotózás trükkjeit is úgy használják, a beállításokat, akár filtereket, hogy valami nagyon luxi-muxi körülménynek tűnjön, vagy ugye lehagynak sok ezer másik embert, aki szintén ott van a helyszínen, hogy nagyon exkluzívnak tűnjön. Uh-huh. Milyen trükkök jellemzőek ebben a világban?
Pont tegnap láttam egy hirdetést, amiben egy elég ismert magyar influencer hölgy reklámoz egy terméket, és körül van vágva a termék is ő is, és egy luxus lakás van, egy elég szép luxus lakás van betéve a háta mögé, és még ugye rá is fókuszáltam, hogy na, mi ez a hirdetés, és akkor láttam, hogy mondjuk a kinézünk az ablakon, akkor ott nem tudom, a svájci hegyek van, tehát hogy valószínűleg ez nem a, és akkor
tehát ez több elemből áll össze, ez
nagyon jól megfotoshoppolt kép volt, de nyilván, hogy az ember ráfókuszált, akkor látszódott, hogy körbe van vágva a hölgy.
És behelyezik egy másik millióbe.
Én ilyet egyébként, én ilyen retust még nem láttam, azért is volt számomra figyelemfelkeltő, hogy valaki már ennyire egyébként meg akarja téveszteni a követőit, hogy egy teljesen nem kitalált, mert valahol lefotózták Svájcba egy márkának, de hogy ő magát oda transport, vagy teleportálta.
Ezek nagyon, én élekre, tehát ami nagyon melbevágó szokott lenni, és igazából ötletesek is egyúttal, amikor néha van ilyen fotó összeállítás, amikor ilyen totált mutatnak a kiskép helyett, én ezt nagyon nem értek egyébként, de hogy az van, hogy mondjuk egy ilyen felfújható családi kis kör, medencébe lehet olyan fotót csinálni, mintha az ember egy valami nagyon tengerparti szállodába koktélozna, és akkor kinagyítod a képet, és akkor ott van, hogy a haját úgy dönti hátra, hogy bele.
Persze, rengeteg ilyen módszer van. Az igazság, hogy én nem vagyok egy valami nagy social media felhasználó, szóval én ilyeneket nem szoktam csinálni, de hát azt azért mindannyian szoktuk látni, mert az annyira szemfülesnek sem kell lenni, amikor mondjuk nem tudom, torzul a háttér, nem tudom, szinte már folyékonnyá válnak az épületek, ugye ezek mind ilyen filterek, vagy amikor nem tudom, kilapítódik valakinek az arca, a bőrtextúrája már nincsen, az egész egy ilyen ködös valami, amit ott látunk a képen, aminek igazán nem nagyon tudom, értem, hogy mi az értelme, mert értem, hogy gondolom a valóságos állapotnál ez úgy jobbnak néz ki, csak hát mondjuk elmész az illető mellett az utcán, mert nem ismered meg, és hát az igazság, hogy, és ezt le is írtam a cikkben, hogy hát ezek olyan komplexusok, amit lehet, hogy ilyen instant tud a social media kezelni, de hát ez igazából mondjuk szakemberért kiállt.
Tehát ez egy személyiség probléma.
Hát igen, mondjuk nem tudjuk elfogadni, ahogy kinézünk, vagy hogy öregszünk, tehát alapvetően természetes dolgokat, és egy ilyen mindenkin ilyen egyen kilapított fejek néznek vissza, ahogy görgetjük a feedet.
Szomorú. Látom az arcodon, hogy ez ült ki rá.
Hát igen, meg az a gond, hogy amik az én életemet az annyira nem befolyásolja, de hogy rengeteg tinédzser van, akiben emiatt komplexusok, szorongás alakul ki, mert...
Testképzavarokról beszélünk, étkezési zavarokról beszélünk.
Így van, vagy bármiről. Egyszerűen azt úgy érzi, hogy egy értéktelenebb ember, mert nem tudom, nem ilyen szép az arcbőre, vagy...
Nem tud olyan jól photoshopolni.
Hát igen, inkább, hogy nem használja azokat a filtereket, amik nem tudom, ilyen csodás sminkeket produkálnak ezekre a képekre, és hogy az van, hogy ez tényleg hatalmas gond a fiatal generációknál, hogy rengetegen, egyre többen súlyos depressziósak emiatt.
Egy másik aspektust hozok be. Ez a márkáknak, a hirdetőknek, a termék elhelyezőknek a szerepe, felfogása, amikor joggal vizsgáljuk azt, vagy szerintem joggal, hogy miért hirdetnek, miért működnek együtt mondjuk olyan influencerekkel, és nagy tetszett, hogy megkülönböztetted ezt a celeb influencer dolgot, ebből is egy picit majd beszélhetünk, hogy mi a túróért tömik termékkel, anyaggal, áruval, pénzzel, ugye ezt te kétségbe mondtad, hogy ez ilyen nagyon nagy pénzmozgás lenne az esetek egy részében, tehát hogy miért tűnnek ennyire hülyéknek a márkák, most általánosítva, hogy vagy nem létező követőkkel, vagy nem odaillő követőkkel, vagy becsapott követőkkel rendelkező ilyen mikro, vagy nem annyira mikro influencereket tömjenek cuccal.
Hát ez egy nagyon nagy hatalmas kérdés halmaz, amit most itt feltettél.
Ez a második blokk vége, egy pár percben, ha összetudott volna.
Köszi. Szóval ez egy jó kérdés. Itt leginkább a márkák marketingeseit kellene megkérdezni, de ha most nagyon gyorsan kellene válaszolnom, azt mondanám, hogy sajnos, ha megnézzük, hogy némely influencereknek milyen elérésük van, akkor az nagyságrendekkel meghaladja akár a világhírű magazinbrendekét. Persze, nyilván, ha az ember utána kapar, akkor lehet, hogy nagyon sok, nem tudom, indonéz meg tunéziai. Hát igen, csak általában ennek nem kaparnak utána a marketingesek, hanem azt látnak ott egy számot, vagy nem tudom, mondjuk 500 ezer, 1 millió, 2 millió, valami, és azt úgy elfogadják igaznak. Mert, hogy ez egy alapvetően nagyon mélyen belénk kódolt evolúciós dolog, hogy bizalommal fordulunk a másik felé, egy idegen felé is, hiszen ha nem így tennénk, akkor nem tudna működni a társadalmunk. És a marketinges is nyilván bizalommal fordul az influencer felé, a precízebb marketinges mondjuk azért átnézi azokat a faktorokat, amit át kell nézni, engagement, meg tényleg, hogy kikből áll ez a
de várjál, de a hatást, tehát az a kérdés, azt értem, jó,
hát
megnézem.
A hatást is nyilván mérik, és hogyha nem eredményes a kampány, akkor legközelebb nem annál az influencernek költnek. Hát ez természetesen ennek így kéne működnie.
De nem így, nem feltétlenül így működik.
Biztos van, akinél így működik, de biztos van, akinél meg nem, hát nem tudom.
De érintsük inkább ezt a részt, akkor tökre egyetértünk egyébként, én is nagyjából így ítéltem meg. Ez a pénzmozgásos, vagy üzleti modellje ennek az egész influencer őrületnek, tehát te azt mondtad valamelyik írásodban, hogy nem, azért nem nagyon nagy pénzek mozognak sok esetben.
A luxusban, igen. Tehát, hogy az ki kell emelni, hogy valóban a luxus az nem annyira szeret fizetni, mert ő azt mondja, hogy ő odaadja a presztízsét neked, és örülj egyáltalán, hogy szóba állt veled, és most nem világsztárokra kell gondolni, mert nyilván a világsztár az egy teljesen
az
más.
Az egy reklám, az marketing elem.
Tehát nekik fizetnek, tehát az egy másik, más tészta, akár nem világsztár, de nagyon erős lokális sztár, mondjuk egy nagyon fontos nagy piacon, mondjuk gondolok itt a távol-keleti piacokra, tehát Dél-Korea, Japán, Kína, tehát ott azokat a hírességeket mi nem ismerjük, meg Amerikában is ismerik, meg Ausztráliában se, de bőven elég, hogy a helyi piacon viszont nagyon erősek. A luxus azért egy olyan piacon, mint mondjuk a kelet-közép-európai piacok, nem nagyon szeret fizetni, mert azért ezek nagyon pici piacok ehhez, és inkább azt mondja, hogy figyelj, együttműködöm veled, mondjuk jó, maximum adok egy táskát, vagy egy cipőt, vagy bármit, és akkor végülis ezt te most már kiírhatod magadra, homlokodra is, hogy volt egy kollaboráció, és akkor hajrá más cégekkel. És akkor itt jönnek...
Ez egy referencia munka, hogy szóba állt velem az XY hát luxus brand.
Ez nagyon-nagyon megdobja valakinek az értékét, hogy egy luxus hotel, egy luxus étterem, egy luxus márka, kozmetikai divat, vagy lakberendezési vele együttműködött, és akkor szépen a kevésbé csillogó brendeken kellene behozni a pénzt, és ugye ez FMCG-nek mondjuk egyébként nagyon sok esetben, amikor ilyen gyorsan fogyó termékekről van szó, nem tudom, fokrém, mosópor,
tehát odaadjuk élelmiszer. A kulcsit, és ebből aztán próbált fokrémen meg nem tudom mi behozni.
Igen, és akkor itt jön, nyilván az influencernek is meg kell élni valamiből, tehát azt ne vitassuk el tőle, hogy neki nem kell számlákat fizetni, meg a boltban ingyen kapni a kenyeret.
Együttműködött a gázművekkel.
Így van, és de ezt egyébként egy hagyományos médium is, én mindig azt mondtam egyébként, amikor egy magazinnál voltam operatív vezető, és mondjuk jöttek, és átvettem a sales-t is, és jöttek hozzám ezek a sales managertől a kérdések, hogy az egyik márka az kanapéban akar fizetni, és erre azt mondtam, hogy és azt most figyeljük oda a nyomdába, hogy pénzt azt nem tudunk adni, de kanapét azt hoztunk, szóval, hogy...
Hát
hogy,
ez már tényleg a cserekereskedelem.
Hogy így tehát nem egy könnyű kenyér az influencer kenyér azért, mert mindenki inkább termékbe fizetne, és még ezektől a márkáktól is nehéz kimuzsikálni a pénzt, de azt hozzá kell tenni, hogy azért Magyarországon is akár 500 000 forintért is el lehet adni egy posztot, nyilván ahhoz már mondjuk azért állistás sztárnak kell lenni, hatalmas követőbázissal, tehát az még nem egy mikroinfluencer, aki el tud 400-500 000 forintot kérni egy posztért.
És az akkor egy kérdés, hogy napi 4-5 poszt ilyen van, vagy havi egy?
Hát én megkockáztam, hogy havi egy, vagy két havi
ilyen
egy.
Nagy, ilyen bődületesen
vagy két,
nagy.
Két havi egy, tehát két hogy azért aki a médiában dolgozik, tudja, hogy nem minden nap esik be egy kampány.
Én is azt gondolom, úgyhogy ezért kérdeztem rá. Az előbb azt mondtam, hogy már nagyon kifutunk el az időből, de azt gondolom, hogy még egyet szeretnék itt ebbe a rádiókafés blogba megkérdezni. Ez a híres emberek teggelése, híres emberekkel fotófalazás, jó helyek beteggelése, ezzel mi az üzenet, mit hoz, mit kell erről gondolni? Ugye talán a cikkedben azt írtad, hogy ugye oda tülekszik az ember.
Dörgölőzik, igen, vagy nem is tudom, mit írtam.
Pogácsázik.
Hogy kanyarodjak vissza az Astor példámhoz. Ugye New York az 1870-es évek környékén New Yorknak vagy a 1900-as évek környékén a királynőjének hívták Mrs. Astor. Neki ez volt a nickneve, Mrs. Astor, és ő döntötte el, hogy ki van bent a társaságban, és ki nincs. Volt egy ilyen 400-ak nevű listája, aki azon a listán fent volt, a 400 legelegánsabb New Yorki, az juthatott be az ő partijaira, stb. Ettől függetlenül rengetegen szerettek volna mondjuk a New Yorki Waldorf Astoriába bejutni a csodás bálterembe rendezett partikra, mert hogy azt gondolták ezek az új belépők, hogyha ők ott megmutatják magukat, híres emberekkel pózolnak, nyilván akkor ugye még nem volt fotózás, vagy hát nem volt olyan elterjedt a fotózás, mint ugye manapság, de mondjuk be lehetett már kerülni akkor is egy napi labba.
Hát meg a szájreklám azért ilyenkor is.
Így van, akkor az ő társadalmi presztízsüket, üzleti lehetőségeiket előmozdítja, és ez ma is így van. Tehát, hogy tudod, én azt szoktam mondani, hogy nincs új a nap alatt, tehát, hogy influencerek is voltak régen is, csak nem social médiás platformokon terjesztették az igét, hanem ahogy te is elmondod, szájról szájra, vagy netán a relatíve kevés nyomtatott napilapban, magazinban, és egy mai előre törni vágyónak is ez egy abszolút egy lehetőség, hogy akkor ő mondjuk ott lefotózkodik egy sztárral, lehet, hogy ez nem egy A-listás sztár, vagy egy B-listás, nem mondjuk egy C vagy D, de hogy...
Nek, hát fogalma híres, sincs, de fogalma sincs arról, hogy kivel fotózkodik. Hát inkább az szokott lenni, nem? Tehát ha oda megyek egy szelfire, akkor ő nem tudja, hogy a hát híres Kovács Istvánnal fotózkodik, hanem tudja, hogy szelfizik valakivel.
Hát azt nem tudom egyébként, biztos nyilván mondjuk, hogyha egy ismert emberről van szó, azért azt gondolom tudod, ha csak egy, nem tudom, egy no-name influencerről, azt nem tudod, csak látod, hogy mindenki őt fotózza, akkor lehet, hogy most neked is oda kéne állni.
Mert különben kimaradok.
Igen, tehát különben FOMO.
Különben FOMO. Pécsi Balázs, luxus szakértő, szerkesztő újságíró volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk a beszélgetést a Balázzsal az online podcast felületen, úgyhogy akit mélyebben érdekel a luxussal való manipuláció, visszaélés, trükközés, meg egyáltalán a luxus világa, az jöjjön velünk oda tovább, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról, és Böhm Kornél.